a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 158-as éneket. A 158-as énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumában, a 16. részben, az 5. verstől kezdve. Szemelvényesen olvasom a János evangéliumának 16. részét, az 5. verstől kezdődően. Ezt mondta Jézus a tanítványainak: most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki sem kérdezi tőlem közületek, hová mégy, hanem mivel, hogy ezeket beszéltem nektek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A 13. verstől olvasom tovább: mikor eljön amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az atyához megyek. A 20. verstől olvasom tovább: bizony, bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül, a ti szomorkodtok, de a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, dicsérjük a mi Urunkat elénekelve a 392-es ének első 5 versét. A 392-es énekünk így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Imádkozzunk, testvére! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, háladással köszönjük neked, hogy a te földi teremtményeiddel, Krisztusban megváltott gyermekeiddel folyamatosan törődsz. Bocsáss meg, Urunk, ha ezt mi nem érezzük mindig. Van, amikor elhomályosul fölöttünk az ég, amikor úgy tűnik, hogy elnémultál, és nem válaszolsz a mi kérdéseinkre. Urunk, olyankor a mi belső hallásunk tompult el, vagy a mi lelki látásunk homályosodott meg. Urunk, ezért arra kérünk alázattal, hogy adj nekünk tiszta belső hallást, adj nekünk mennyei látást. Könyörű, hogy ne csak az érzék szerveinkkel akarjunk téged teremtett világban kitapogatni a látható dolgok alapján. Hadd tudjon a mi szívünk, a mi lelkünk is rezonálni mindarra, amit te üzensz nekünk. Köszönjük, hogy újra és újra kijelented magad a te igédben. És köszönjük, hogy az emberi töredező szavakon át is a te lelked célba tudja juttatni azt a mennyei újjáteremtő szót, amire oly nagy szüksége van a bizonytalanságban tapogatózó embernek. Köszönjük, hogy ez a mennyei üzenet éltető igévé lesz bennünk. És köszönjük, hogy vigasszá válik mindazoknak, akiknek a szívük veszteség fájdalmában van. Köszönjük, hogy bátorítássá lesz a te igéd mindazoknak, akik csüggetten bandukolnak az élet útján. Köszönjük, hogy a te szavad olyan útmutatássá lesz a tanácstalanoknak, ami végül is el tudja igazítani őket. Istenünk, köszönjük neked, hogy ilyen formában akarod újra és újra megjelenteni magadat nekünk. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, úgy, ahogy megígérted tanítványaidnak a búcsúzás idején. Köszönjük, hogy elküldted ebbe a világba a te vigasztaló szent lelkedet, azt, aki pártfogónká és ügyvivőnké lett. Köszönjük neked, hogy ma is érezhetjük, hogy mellettünk van, és hogy világosságot tud gyújtani a szívünkben, hogy elűzze a mi életünk kételjeit, homályát, bizonytalanságát, és váljék számunkra is útmutatóvá és tanácsadóvá. Jézusért kérünk, atyán, könyörülj rajtunk, és áld meg a mi együttlétünket, veled és egymással történő találkozásunkat. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es éneket. A 162-es énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét a János evangéliumának 16. részéből, a 16. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét János evangéliumának 16. részéből, a 16. versből, valamint azután a 20. verstől folytatólagosan, a 23. versig. Hallgassuk meg figyelemmel Isten igéjét. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, mert én az Atyához megyek. Bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember születette világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Eddig tart az alap. Drága testvéreim, az útmutató szerint mára kiírt igehirdetési alapigét hallottuk. Jézus búcsú beszédének a záró szavai ezek. A tanítványaitól búcsúzott Jézus az ő halála küszöbén. És ekkor mondta nekik ezeket a nagyon jelentőség teljes szavakat. Egy francia közmondás szerint minden búcsúzás egy kis halál. Tudjuk tapasztalatból, hogy milyen nehéz szívvel búcsúzunk el azoktól, akiket szeretünk. Mikor újra visszamennek talán külföldi munkára, amikor megint tudjuk, hogy hetekig vagy hónapokig nem látjuk őket. Igen, ezért mondta valaki, hogy búcsúzzunk el rendesen, becsületesen egymástól, mert nem tudjuk, hogy lesz-e még találkozásunk. Olyan jó lenne megbecsülni az ilyen hétköznapi búcsúzásokat is. Mert valóban nem tudjuk, hogy melyik lesz az utolsó búcsúzás. Akár akkor is, ha reggel kilép valaki az otthonából és elindul a munkába. A szeretet búcsúcsókját ne felejtsük el a hitestársnak vagy a gyermeknek az arcára vagy a homlokára adni. Mert bizony nem tudjuk, hogy melyik az utolsó búcsúzás. Jézus azt mondja a tanítványainak, amikor búcsúzni kezd, én az Atyához megyek. Az Atyához megyek. Különös, nem azt mondja, megyek meghalni. Nem azt mondja, megyek a megsemmisülésbe. Hanem azt mondja, én az Atyához megyek. Jézus tehát utat mutat nekünk is, akik halandók vagyunk, és akiknek egyszer el kell mennünk végleg elátható világba. Irányt szab Jézus az övéinek. Tisztázni akarja, aki őt követi, aki vele jár, aki benne hisz, aki megnyerte általa a nagybetűs életet, és ismeri az élet teljességét, amiben van bűnbocsánat, van felszabadulás, van Istennel megbékélés, egymással megbékélés, önmagammal, a helyzetemmel, állapotommal való megbékélés. Az ilyen ember tudja, hogy ő nem a megsemmisülés felé tart, hanem hazamegy az atyához. Olyan jó ezt újra és újra hallani, szívünkbe vésni, mulandóságunk közben, miközben perceink, napjaink, éveink fogynak, miközben egyre többször kell kikísérnünk a temetőkertbe ismerősöket, barátokat, rokonokat, közelálló családtagokat. Ernesto Cardenal, a neves múltszázadi dél-amerikai katolikus teológus testvérünk így fogalmaz, mi keresztjének nem úgy megyünk ki ebből a világból, mint a száműzöttek, akiket idegen földre erőszakos kezek elhurcolnak, hanem mi keresztjének úgy megyünk ki ebből a világból, mint azok a száműzöttek, akik végre idegen földről hazamehetnek. Igen, ez a keresztény ember életének az iránya. Hazamenni. Csodálatos perspektíva nyílik meg a Krisztust követő ember előtt. Tudja azt, hogy amint ő az atyához ment, ugyanúgy az ő követői is az atyához mennek. Persze, amikor Jézus bejelenti az ő elmenetelét a tanítványainak, azok elkezdenek szomorkodni. Először nem is értik, hogy miről beszél Jézus. Mi az a kevés idő, az a kis idő, amíg még látják őt, aztán lesz egy kevés idő, amikor nem látják, de aztán majd újra meglátják őt. Különös, mélységes üzenete van ennek az egyetlen versnek is. A 16. rész 16. versének. Először az alapjelentése ennek a jézusi üzenetnek az, hogy nem sokára meghal, egy kis ideig nem látják őt a tanítványai, nagypéntektől húsvétig, de Jézus feltámad, és újra meglátják őt. És valóban ezt átélték a tanítványok. Úgy, ahogy Jézus jelezte is, hogy a ti szívetek egy ideig szomorkodni fog, a világ pedig örül. A világon Jézus a főpapokat, a nép vezetőit értette akkor, akik végre megelégedetten, megdörzsölték tenyerüket, jó munkát végeztünk. Végre kiiktattuk ezt a botránykeltőt, ezt az álprófétát, ezt a titkos világunkba illetéktelenül beleavatkozó senkit. Örültek a Jézus halálán. De nem sokáig. Nyilván, míg ők örültek, addig a tanítványok szomorkodtak, gyászoltak. Tudjuk, az emósiak is szomorú ábrázattal bandukoltak Jeruzsálembe hazafelé, Emmausba. De a szomorúságuk örömre fordult, amikor a feltámadt Krisztus megjelent nekik. Aztán ott van egy tágabb időintervallum, amire utal Jézusnak ez a kijelentése. Egy ideig nem láttok engem, mert én az atyához megyek. És itt utal a mennybe menetelére is Jézus. Mi most a húsvét és a mennybe menetel időszakában vagyunk. És Jézus azt mondja, én elmegyek az atyához, nem láttok engem egy ideig. De elküldöm hozzátok a vigasztalót, a szent lelket. Jobb nektek, hogy én most elmenjek, és elküldjem a vigasztalót. Mert tudjuk, Jézus testben egy időben csak egy helyen lehetett jelen. De amikor elküldte a vigasztaló szent lelket, akit Isten igéjeit pártfogónak is, ügyvivőnek is nevez, mert az a paraklétosz görög kifejezés, amit alkalmaz Jézus a Szentlélekre. Ez több jelentést hordoz, hogy ügyvivő, pártfogó, aki mellé áll a bajban levő embernek, fölemeli a szavát az ő érdekében. Ezért mondja Jézus, hogy elküldöm őt nektek. És ő átadja nektek mindazt, amit én az atyától vettem. És tudjuk, hogy pünköstkor ilyen egész nagy, széles körben válik ismert és élvezhetővé az a sok-sok áldás, amit Isten Jézus Krisztus által ebben a világban szétosztott. Mert Isten szent lelke tüzet gyújtott a tanítványok szívében, és mindazok szívében pünköstkor Jeruzsálemben, akik hallgatták az örömhírt, hogy Jézus él. Tudjuk, akkor 3000 ember telt meg Isten szent lelkével, és így született meg az első keresztény gyülekezet. Aztán utal Jézusnak ez a kijelentése harmadsorban az ő visszajövetelére is. Egy kevés idő, és ez a világ nem látja őt. Mi most ebben a kevés időnek nevezett intervallumban élünk. Immár 2000 éve. A keresztény egyház tudja, hogy Jézus visszajön. Az Isten népe visszavárja őt. Egy kevés idő, és nem látjuk. De majd eljön az idő, amikor minden szem meg fogja látni őt. Erre nézve is tett Jézus kijelentést. A Szentírás beszél erről, hogy Jézus visszajön. Persze mondhatná valaki, hogy hát ez nem kevés idő. 2000 éve hangzik ez az ígéret. Ó, mennyien várták már a Jézus visszajövetelét, és nem történt meg. Hány hamis próféta hirdette meg akár a Jézus visszatérésének pontos időpontját is. És nem következett be. És utána jött a nagy csalódás. Péter apostol éppen az ilyen ferde gondolkozásúaknak a szívébe akarja beleírni azt, hogy vigyázat. Az Isten előtt 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő az ember előtt. Tehát az Isten óráján másképpen számítják az időt, mint az emberi órá. És valóban Istennél 1000 esztendő, 2000 esztendő az örökké valóság perspektívájából nézve. Nem nagy idő. Nos hát, a negyedik üzenete ennek az egyetlen versnek az, hogy igen, a személyes, egyéni életünkben nem egyszer úgy tűnik, hogy nem látjuk őt, hogy beborult fölöttünk az ég. Noha hallottuk sokszor az ő vigasztaló szavát, bátorítását, sokszor örömöt gerjesztett a szívünkben az ő jelenléte, mint az Emmausi tanítványok szívében. Mégis vannak életünknek olyan időszakai, amikor úgy tűnik, nem látjuk őt. Nincs közel, nincs halló távolságban. Talán feleslegesen dobom az imákat az égre. Senki nem reagál rá. Igen, tűnik így néha. Nem látjuk őt. Aztán egyszer csak eloszlik a felhő, és kiderül. Talán éppen egy váratlan, de pozitív fordulatú esemény révén. Vagy éppen egy hitben járó testvér által, aki betoppan hozzád, és levertségedben, szomorúságodban rád kérdez, mint Jézus az Emmausiakra, testvér, miért vagy szomorú ábrázattal? Emlékszem, amikor édesanyám temetése zajlott, amikor 51 évesen rákban elhunyt, az igehirdető lelkipásztor, családunk egyik barátja, édesapám kollégája éppen ezt az igét vette alapigéül, amit Jézus tett fel kérdésként az Emmausiaknak. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Persze mi válaszolhattuk volna ott a koporsó mellett. Hát azért, mert itt van édesanyánk a ravatalon. És itt vagyunk mi, az öt testvér még elrendezetlenül. Én utolsó éves egyetemistaként, első szülöttként És a legkisebb testvérem, az ötödik pedig még csak 14 éves volt. Hát ott a magyarázat. Ez még kérdés egyáltalán, hogy miért van valaki a koporsó mellett szomorú ábrázatta? Igen, de amikor ez Jézusnak, a feltámadottnak a szavával válik, és nem egy töredező emberi szó csupán, egy igehirdetőnek az ajkán, akkor földerül a szív. És akkor el tudtuk engedni, és úgy tudott megfogalmazódni a szívemben utólag az, hogy mi is történt ott. Nem egyéb, mint hogy a mennyei vőlegény a keblére ölelte az ő földi menyasszonyát, akit nagyon szeretett. És mi ennek a különös násznak voltunk a részesei. Mondhatná erre valaki hűves rációval, ó, ez csak önállítás. Ez ilyen magam hitegetése. Nem. Ez az Isten szent lelkének a munkája, amikor elűzi a sötét felhőt, és amikor földerül a szív. És amikor lesz erő tovább lépni, és valahányszor sikerül eljutnom szülőföldemre, Szatmár vidékére, és meglátogatnom édesanyám sírját, nem szomorúan állok meg a sírja mellett, letéve azt a szálvirágot, hanem mindig elmondok egy imát is. És az az ima nem egyéb, mint a hála szava azért, akit kaptam édesanyámban. Igen, testvéreim, így kellene nekünk felfognunk azt, hogy ha van is néha életünk egén felhő, egy kevés ideig nem látjuk őt, az élet urát, de utána ismét láthatóvá teszi magát. Ezért ne csüggedj el végképp, amikor úgy érzed, hogy nem látod őt, nem hallod őt. Talán még erősebben fogalmazva úgy érzed, hogy süket az ég, és érzéketlen minden te földi kiáltásodra. Ne csüggedj el, mert Jézus megígérte, ismét megláttok majd engem. Különös képet használ Jézus arra nézve, hogy mi a különbség a tanítványok pillanatnyi állapota és a világ pillanatnyi állapota között. Mert azt mondja Jézus, hogy ti most szomorkodtok, ez a világ örül. De aztán megfordul a kocka. Ti örülni fogtok, és a világ szomorkodni fog. De a szomorkodó világnak nem lesz vigasztalása. Nektek pedig lám, a szomorúságotok örömre fordul. És itt egy kicsit tisztázni kell, hogy mi a különbség a között. Hogyan örül a világ, és hogyan örülnek az Úrban élők. Hogyan örül a világ? A világ sok kis örömmel szeretne egy nagy örömmé egybe gyúrni. És sokszor rádöbben, hogy ez nem sikerül. A Jézus nélküli örömöt ilyen kifejezésekkel lehetne körülírni, hogy még, és több, és csak ilyen külső öröm. Ha megszerzel valamit, tárgyi dolgot, földi, mulandó eszközt, örülsz neki. De úgy járunk vele, mint a kisgyerek a játékkal. Rövid ideig örül neki, aztán sarokba dobja. Újabb kell. Újabb élmény. Másabb, színesebb, érdekesebb, izgalmasabb. És mikor az is megvan, rövid időn belül az is érdektelenné válik. És eldobandó. Ilyen a világi öröm, amiből mindig még több kell, még több kell. És az ember úgy jár vele, mint egy puderrel, mint egy rúzssal, ami ad egy átmeneti szépséget, vagy látszott csillogást. De néhány mozdulattal le lehet törölni, le lehet mosni, és marad alatta az eredeti. Nos, ilyen a világ öröm. A legkisebb bosszúságtól is oda lesz a világ öröm. Mert a lélek mélye nem örvendezik együtt az arccal. A lélektan nyelvén ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a pillanatnyi tudatom vidám, a felszín úgy tűnik, hogy vidám. De a tudat alatti mélyebb rétege, szomorú. És ezért van az, hogy sokszor egy mosoly nem egyéb, egy áll mosolynál. Közben a szív a mélyen szomorú. És hányszor becsapjuk így egymást, mikor elhangzik egy érdeklődő kérdés, hogy vagy? Köszönöm, jól! Egy felületes mosoly kíséretében. És lehet, hogy közben a szív vérzik. És bizony, Jézus éppen ebből az állapotból szeretne megszabadítani. Mert a Jézussal járó élet öröme, az nem az, amit a világ így fogalmaz meg a maga jelszavával, amit a Biblia is idéz. Mert a régi korok emberei is ismerték ezt az életérzést. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Ennyi az egész. Nem, hanem Jézus a húsvétból fakadó, a halál fölötti győztes életből fakadó örömöt akarja adni az övének. És ez egész másféle öröm. Ez fordítotja a világi öröm. Amikor a világ apró kis örömökből akarja egybegyúrni az ő maga nagy boldogságát, sikertelenül, akkor itt fordítva történik. Itt a Jézusban nyert nagy öröm bomlik le apró örömökre. És megszínezi a hétköznapokat. Az emberi kapcsolatokat. És tehermentesíti a lelket. Igen, ez a mélyen húzódó, belső, nagy isteni békességnek a megzavarhatatlan öröme. Nem azt jelenti, hogy zavartalan öröme van a hívő ember. Hogy neki soha nincs oka busulni. Igen, neki is lehet testi fájdalma. Neki is lehet anyagi vesztesége, neki is lehet gyásza, de a szíve mélyén, ott a tudat alatt, a mélyben van egy megzavarhatatlan békessége. És ezt nem tudja elvenni ez a világ, az Isten népétől. És ez az az öröm, amiről Jézus beszél, amikor a tanítványoknak azt mondja, hogy a ti szomorúságatok örömre fordul. És itt alkalmazza Jézus azt a nagyon szép képet, amit ma, ugye május első vasárnapján, anyák napján, nem is véletlenszerűen ad Isten elénk ebben az alapigében. Mikor azt mondja Jézus, hogy az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Drága édesanyák, ismeritek ezt az állapotot. A fájdalomnak, a kínnak, a vajudásnak az állapotát. Amit aztán felváltott az a nagy öröm, hogy ember született a világra. És ez az ember egy különös lény, Isten csodálatos ajándéka is éppen a tié lehet. Tegnap hitmélyítő csendes napon voltunk jó néhányan a gyülekezetből a nyárad mentén, és ott egy nagyon érdekes előadás keretében hallottunk egy ilyen statisztikai adatot, hogy az a tény, hogy te megszülettél, drága testvérem, aki hallgatod ma az Isten szavát. Statisztika nyelvén egy a 250 millióhoz. Ilyen esély volt. Egy a 250 millióhoz. Ezt a biológusok, a kutatók kiszámították, tudják. Az a tény, hogy két sejt éppen úgy találkozott, hogy te abból megszülesz, annak esélye 1 a 250 millióhoz. Milyen csodája ez az életnek. Ezért minden édesanyja ilyen különös főhajtással tiszteleghet az Isten csodája az új élet előtt. És adhat hálát azért, hogy neki megadatott ez a különös kegyelem, hogy embert hozzon a világba, hogy édesanyává legyen. Mi férfiak csak irigyelni tudjuk az édesanyákat. Ezért a különös ajándékét, amit Isten rájuk bízott, egy gyermekbe. Nagyon szép versben valaki így fogalmaz, lelkünket, mint fényt az este az ég magához visszavonja. Hanyatló árnyunk majd a rögre borul, és por lesz lent a porban. Utánunk másik nemzedék jön. Mi lesz szerelme álma, útja, eltévedve a rengetegben nyomunkat, hogyha a szél befújja? Én nem tudom. De szívemet, mint élő tükröt a fénybe tartom, hogy Istenünk örök derűjét sugározza fiunkra arcom. Kegyelme százezernyi színét szeretném így tükrözni vissza, hadd lásson gyermekünk az égig, míg lelke ezt a fényt felissza. Úgyhogy nyilván nem csak az édesanyáknak adatik ez a lehetőség, hanem az édesapáknak is. Úgy tartani szívünket a mennyei fénybe, hogy annak a derűjét visszasugározza a mi szívünk, a mi gyermekünkre. Hadd lásson gyermekünk az égig, míg lelke ezt a fényt felissza. Ó, mennyi óhaj, mennyi anyai vágy kíséri egy gyermek lépteit, életét. És mennyi apai elvárás, elgondolás kíséri egy gyermek életét. De a legtöbb ilyen vágy, ilyen átmeneti, földi, mulandó dologra korlátozódik. Hogy sikerüljön bejutni majd egy jó iskolába, akár egy jó egyetemre, vagy egy jó munkahelyre, egy fizetett állásra, majd egy sikeres házasságba, hogy lássuk a gyermeket ezen a földön boldogulni. És ez a keresztény költő azt mondja, hadd lásson gyermekünk az égig. Ó, nem ez lenne a legfőbb vágya egy anyai szívnek, egy apai szívnek? Hogy az a gyermek ne csak az orráig lásson, ne csak a pénzszerzés lehetőségét lássa, ne csak az előtte levegő nagy tervek megvalósulását lássa földi, viszintes sikon, hanem a mi gyermekünk lásson az égig. Anyák napján ennél nagyobb kérés, ennél szebb imádság nem lehet sem az édesanyák, sem az édesapák szívében. A gyermekünk lásson az égig. Igen, ezért mondja Jézus, hogy amikor megszüli az anya a gyermekét, nem emlékszik többé a kénre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Igen, ám csak mi tudjuk, nagyon sok világra született ember nem jut el arra a teljes örömre, hogy ő maga is örülni tudjon annak, hogy erre a világra született. Beugrik egy kép, egy olvasmányom alapján. Haitiban, a szegénység vidékén egy nagy szeméttelep szomszédságában egy keresztény, bátor nő egy pedagógus, iskolát alapított. Ott, ahol gyermekek százai túrják át naponta a szeméttelepet, egy-egy kis értéket keresve. És ez a keresztény pedagógus nő azt határozta el, hogy bármilyen undorító és visszataszító a külső helyzet, ő ott ezeknek a szeméttelepet túró szegény gyerekeknek föl akar kínálni egy másfajta lehetőséget. Elmondja vallomásában, hogy az ő imádságára Isten ezt a különös óhaját is meghallgatta, hogy elvette a szagló érzékét, hogy azt a kibírhatatlan bűzt, ami árad a füstölgő szeméttelepből, ne érezze, és tudjon dolgozni a gyerekek iskolájában, és tudja őket nevelni, többre segíteni. Igen, a gyermek, az emberi élet értéke, akár a szeméttelep közelében is fölmutatható, kiemelhető. És nyilván e világ a maga lelki szemét domján el akarja süllyeszteni az Isten teremtményét, az embert, és ezért adatnak olyanok, mint egy-egy ilyen pedagógus, vagy mint a reformátoraink, vagy mint Assisi Ferenc, az Isten egyik nagy szentje, aki örvendező lélekkel mezitlábasan tudta végigjárni a szolgálat útját, és hirdetni azt, hogy nem az aranyozott kupolás nagy katedrálisokban található meg feltétlenül Isten, hanem az egyszerű, elesett emberek fölemelésében, a lehajló szerető mozdulatokban, a szegényeknek szétosztott élelemben, ruházatban. Igen, mert ez a világ vajulik ma is, ahogy Pál apostol fogalmaz a Római Levél 8. részében, és sóvárogva várja az Isten fiak megjelenését, az öröm hordozóit, mint Assisi Ferencet, aki vidáman, a mezitlábas szegénységben járta végig a szolgálat útján, vagy Luther Márton, a nagy reformátor, akinek az élet derűje egyik kísérő jelensége volt az ő különös szolgálatának. A Talmudban, a zsidók szent iratában olvasható az, a zsidók nagy várakozásáról, a messiás várásról, hogy olyan a ti utatok, mint a vajudó asszonynak az útja, míg a messiást várjátok. De aztán, amikor megérkezik, akkor nagy örömre fordul. És mi tudjuk, hogy az ószövetségi zsidóság milyen nagy sóvárgással várta a messiást. És amikor megérkezett Jézus, és benne felismerte valóban a világ megváltóját egy-egy ember, akkor újongva adták tovább a hírt egymásnak, jöjjetek, lássátok, megtaláltuk a messiást. És így sorakoztak Jézus közelébe, és nyomába azok a tanítványok, akik felismerték benne a rég várt messiást, és így ért véget az a vajudásuk, ami a vajuda asszony útjához hasonlított, mert végre felismerték, hogy akit vártunk, az megjött. Ad valamilyen kis ízelítőt Isten nekünk is, az ilyen adventi várakozásból. Valahányszor hazavárjuk szeretteinket, akik messze sodródtak, számoljuk a napokat, az órákat, hogy mikor érkezik. Igen, azt mondja Jézus, e világon nyomorúságotok lesz ennek a résznek a folytatásában, a záró sorában, 16. fejezet így zárul, de bízzatok, én legyőztem ezt a világot. Igen, van szomorúság is, van felhő is, van sokszor Isten hiány érzet is, meg Jézus nélküli állapot is, De bízzatok, újra megláttok majd engem. És ennél drágább ígéret nincs, mert Jézus azt mondja, hogy amikor újra és újra átélitek az ő jelenlétének bizonyosságát, akkor már nem kérdeztek engem semmiről, mert eljuttok a teljes meggyőződésre, és ennek nyomán arra a bizonyosságra, hogy ő él, hogy ő itt van, hogy ő velünk jár, hogy ő uralkodik, és Szent Lelk által vigasztal, utat mutat, pártfogónká lesz, és ezért van okunk az örömre. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavával. Énekeljük el a 457-es ének első két versét. 457-es ének így kezdődik. Tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segél. Imádkozzunk! Urunk, olyan különös az a nagy lehetőség, hogy ihatjuk az ég harmatát. Amikor ehetjük a mennyei kenyeret, amit újra és újra megtörsz és szétosztasz a te lelkileg éhes gyermekeidnek. Köszönjük, hogy ma is így tartottál jól minket. Köszönjük, hogy fölemeled újra és újra a mi szívünket is, a mi tekintetünket is. Azért, hogy mennyei fényben fürödjön meg, és hogy ez a fény sugározzék tovább a mi gyermekeink szívére, arcára. Azért, hogy a gyermekeink szíve is égig érjen, és a gyermekeink tekintete is feléd forduljon. Köszönjük neked, hogy hálát adhatunk anyák napján a gyermekekért. Mindazokért, akik által sokan édesanyákká lettek. Áldott légy az ő türelmükért, kitartásukért, szeretetükért, amivel minket is felneveltek egykor, és amivel mi is nevelgethetjük gyermekeinket, vagy akár besegíthetünk éppen az unokák nevelésébe. Istenünk, áld meg az újabb nemzedékeket, hogy ők is életpártiak legyenek, és örüljenek az anyasság, az apasság ajándékának. Istenünk, köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk azokat, akik szomorú szívvel járják életük útját. Emeld fel szívüket, fordíts tekintetüket önmagad felé. Hadd lássanak meg téged, a feltámadottat, az élő Krisztust. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk hétköznapi életünket, anyagi dolgainkat, munkáinkat, terveinket. Hisszük, hogy a te kezedben minden jó hely van. Könyörgünk Anyaszent Egyházunkért, nemzetünkért, Európa sorsáért, a kereszténység helyzeteért ebben az ellenséges világban. Köszönjük neked, hogy ígéreted szerint velünk maradsz minden napon a világ végezeteig. És hisszük, hogy ez elég nekünk minden helyzetben. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérem, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati adakozás kapcsán örömmel közlöm a gyülekezettel, hogy április hónap folyamán a pataki boróka nehéz hátgerinc műtétjére összegyűlt gyülekezetünkben 8800 lej, amit már át is utaltunk az ő számlájukra. Tudjuk, hogy június folyamán következik be ez a nehéz műtét, és hiszük, hogy a mi anyagi támogatásunk is hathatós segítséget jelentett. Ebben a hónapban, május folyamán a szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el, a dévai református templom nagy javítására, mert a helyi gyülekezet anyagi erejét meghaladja az a nagy munka, ami ott zajlik. Nemrég került oda tavaly gyülekezetünk egykori segédlelkésze, Rátonyi Csaba testvérünk, most ő szolgál dévát, és hiszük, hogy mi is tudunk anyagi támogatásunkkal örömöt szerezni annak a gyülekezetnek. Megérkezett az éjféli kiáltás című folyóirat és az üzenet című újság, hátul az asztalnál átvehetik azok, akik megrendelték. Testvérek, az elmúlt hét folyamán csütörtöki napon utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Hucánú született Kovács Erzsébet asszony testvérünket, aki 77 évesen hunyt el súlyos betegség után, gyászolja őt két lánya, unokái, további hozzátartozói, imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását számukra. A héten telt el 6 hete annak, hogy utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből egykori prezsviter testvérünket, Nagy Mihályt, imádkozó szeretettel állunk a kegyelettel emlékező özvegye, leányai és további hozzátartozói mellett. Testvérek, ma este az Isten tisztelet keretében 6 órai kezdettel lesz a kis konfirmándusok kikérdezése. Szeretettel várjuk erre is az érdeklődő testvéreket. Sajnos annyira lezsugorodott most már a létszám, hogy a kezdő konfirmándusok csupán 5-en vannak ebben a kis csoportban. És van még egy hirdetni való, a kolozsvári református egyházmegye presbiteri szövetsége idén tavasszal is megszervezi az önkéntes napot, mint ahogy az eddigi esztendőkben is. Jelen esetben május 20-án, tehát tegnaphoz 2 hétre lesz ez a szombati napi lehetőség, amikor kisesküllő, magyar derzse, elnéptelenedett református gyülekezeteiben a templom környékén szerveznek nagy takarítást, valamint Magyar Fodorházán a régi temető takarítását szervezi meg a Presbiteri Szövetség, és várnak önkéntes jelentkezőket erre a kirándulós munkás önkéntes napra, május 20-ára. Aki tud autóval jönni, annál jobb. Hozzanak szerszámot, akik jelentkeznek erre az önkéntes munkára, kisbaltát, kézifűrészt, akár láncfűrészt is. A találkozás május 20-án szombat reggel 8:30-kor lesz az Iriszi Osan nagy bevásárló központnak a parkolójában, és majd onnan lesz az indulás Kisesküllő, Magyar Derzse és Fodorháza irányába. Van itt egy telefonszám is a Presbiteri Szövetség elnöke részéről, aki érdeklődik, telefonszámot is kaphat hátul az asztalnál, hogy a kapcsolatot könnyebb legyen felvenni és tartani a szervezőkkel. Testvérek, most folytassuk együttlétünket, énekeljük a 457-es megkezdett énekünknek a 4. és 5. versét. A 457-es ének 4. verse így kezdődik: ha lábam tévedez, bánt a világ, sebez. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, te benned bíztunk elejétől fogva. Oh. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az arcát feléd és adjon neked békességet. Amen.